Ahogyan a mózesi törvény megadta az életre vonatkozó különleges szabályokat, úgy a messiás törvény is ellát minket a kegyelem alatti élet megfelelő szabályaival. Titus 2.11-nek is ez a lényege, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Isten megváltást hozó kegyelme minden embernek megjelent, és ez a megváltást hozó kegyelem magában hordozza az életre vonatkozó különleges szabályrendszert, a messiás törvényét. Ahogy a Mózes törvény is tartalmazott egy szabályrendszert az életre, a messiás törvény is tartalmaz egy szabály és elvrendszert a hívő viselkedésére vonatkozóan. Mivel a Mózes törvény szerinti szabályrendszer nincs működésben, a hívő mindennapi életét a kegyelem tanításának kell igazgatnia. Számos hívő nem érti ezt a tényt. A hívők gyakran visszatérnek a mózesi törvény bizonyos pontjaihoz azért, hogy megtalálják a rájuk vonatkozó életviteli szabályokat, ám ehhez nem ez a megfelelő forrás. A hívők többé már nem a mózesi törvény alatt állnak, hanem kegyelem alatt, ezért a messiás törvénye az a szabályrendszer, amelyhez életviteli kérdésekben fordulniuk kellene. A hívők viselkedésére ez a jelenlegi szabály és elvrendszer. Ismétlem, a mózesi törvény megszűnt rájuk nézve életviteli szabályrendszerként. Ma a hívő mindennapi életét a messiás törvény igazgatja, amely a kegyelem terméke. A messiás törvényének rendelkezéseivel, amelyek mind megtartandó, mind nemleges parancsolokat tartalmaznak, együtt jár az isteni segítség a végrehajtásra. Az isteni segítségnyújtás azért adatott, hogy a hívő betarthassa Isten mércéjét. Egyrészt tehát Isten megadta a messiás törvényét azokkal a szabályokkal és rendelkezésekkel, amelyeknek engedelmeskedni kell, és ezzel megadta az életviteli szabályokat erre a korra. Másrészt viszont isteni segítségét is kapunk, hogy a hívők betarthassák Isten igaz mércéjét. Kegyelem alatti élet rendelkezéseinek összefoglalásaként először is Isten megadta a messiás törvényét, ami leírja, hogy a hívők mit tegyenek és mit ne tegyenek, de ugyanakkor követendő elveket is ad. Másodszor pedig gondoskodott isteni segítségnyújtásról azért, hogy a hívők hatékonyan beteljesíthessék a messiás törvénye alatti követelményeket. A kegyelem alatti élet szabályai arra alapulnak, amiről már beszéltünk, a messiás törvényére, amely leírja a hívők által követendő életviteli szabályokat, ahogy a Mózes törvényében is szerepelt számos egyéni parancsolat, ugye a messiás törvényének is számos egyéni parancsolata van. A szabályokat négy különböző módon kategorizálhatjuk. Az egész új szövetségben találunk megtartandó parancsolatokat. Valójában számos megtartandó parancsolat található minden egyes apostoli levélben, Filemon kivételével, amely személyes baráti levél. Következő lista egy-egy ilyen példát ad a Rómabeliek levéltől kezdve Jelenések könyvéig. Számos olyan nemleges parancsolat is van, amely arról szól, hogy a hívők mit ne tegyenek. A következő lista pedig egy-egy példát tartalmaz az új szövetség könyveiből a Rómabeliek levelétől 3. Jánosig Filemon kivételével. A megtartandó és nemleges parancsolatok mellett megtartandó és nemleges elvek is szerepelnek a messiás törvényében, amelyek követendőek, valamint olyan elvek, amelyek valós bibliai helyzetek etikájával foglalkoznak. Pál a húsevés példájával szemléltette azokat a dolgokat, amelyek sértőek lehetnek egy testvér számára. Ha a húsevés megbotránkoztatja a testvért, akkor a hívőnek tartózkodnia kell a húsevéstől annak a testvérnek a jelenlétében. Természetesen ez sem nem megtartandó, sem nem nemleges parancsolat. A Biblia azt sem mondja, hogy valaki egyen húst, azt sem, hogy nem ehet. Maga a hús semleges elem, tehát alaphelyzetben mindenki szabadon ehet belőle. Ám amikor a húsevés botránkozást okoz, akkor azt az elvet kell követni, hogy tartózkodjunk a húsevéstől. Ez jelenti a helyzet etika. Ezért megtartandó és nemleges parancsolatok mellett léteznek olyan elvek is, amelyekben bölcsességet kell alkalmazni annak meghatározásához, hogy hogyan cselekedjünk az adott helyzetben. Negyedszer létezik még egy kategória, ami a rendelkezésekre vonatkozik, nevezetesen a vezetők által adott szabályok. A Biblia azt tanítja, hogy a hívőknek alá kell magukat vetni, ők hatalmi pozícióban lévő embereknek, különösen azoknak, akik a helyi gyülekezet fölötti tekintéllyel rendelkeznek. Azoknak a rendeléseknek a tekintetében, amelyek valóban elvek, hogyan dönthetjük el, hogy melyik utat válasszuk? Mielőtt megválaszolnánk ezt a kérdést, bőrös dolog feltenni a következő öt kérdést. Először is, teherez, vagyis olyas valami, ami korlátozná a hívő életét. Ez persze nem az ismert bűn esetében kérdezzük, hiszen a bűn mindig korlátozza a hívő életét. Itt olyan dolgokról van szó, ami önmagában semleges, ám ha megtesszük, az akadályozza a lelki életünket. Egy bizonyos tevékenység akadályozhatja az egyik hívő lelki életét, míg a másikét egyáltalán nem. Másodszor a rabságba ejtő szokásokról van ez szó. A Biblia például sehol sem említi a dohányzást. A Biblia nem foglalkozik a dohány használatával, ám lehetséges, hogy valaki rendszeresen használja és mégsem szokik rá. Bármelyik dohány is megmondhatja, hogy a válasz nem. Azok, akik már rászoktak a dohányra, borzasztó nehezen tudnak leszokni róla. A kérdés hát ismét az, hogy szokássá vált-e és rabságba ejt-e. Harmadszor botránkozást okoz-e? Ez a kérdés különösen fontos más megváltott emberek vonatkozásában. Arra indít-e a cselekedetem valakit, hogy megbotránkozzon a hitében. Nem arról van szó, hogy valaki megsértődik, hiszen manapság szinte lehetetlen bármit is tenni annélkül, hogy valaki meg ne sértődne. Kérdés azonban az, hogy hívő testvére megbotránkozik-e emiatt a hitében, nem pedig az, hogy cselekedetünk miatt megsértődik-e. Negyedszer megnyerője. Ezt a kérdést a megváltatlan okkal kapcsolatban tegyük fel, megakadályozza egy hitetlent abban, hogy a messiáshoz forduljon, vagy inkább arra ösztönzi, hogy higgyen a messiásban. Ötödször hatékonyan ábrázolja Istent, vagy dicsőít, vagy dicsőíti-e Istent. Dicsőséget szereze neki. Hívőknek ezeket a kérdéseket kell feltenniük maguknak akkor, amikor olyan kérdésre kerülnek szembe, ami önmagában semleges. Ekkor kell alkalmazniuk a kegyelem adta isteni bölcsességet. A kegyelem adta adja meg a kegyelem alatt élt élethez szükséges erőt. Ez az erő a Szentlélektől jön, és két dolgot kell észrevennünk vele kapcsolatban. Először is a Szentlélek minden hívőben ott lakozik, másodszor pedig a Szentlélek minden hívőben tartósan ott lakozik. A Szentlélek tartós bennlakozása miatt a hívőnek hatalmában áll a kegyelem alatti életet élni és megtartani annak rendeléseit. Egyszerűen kifejezve, a kegyelem alatt élet célja a megszentelődés. A megszentelődés azt jelenti, hogy a hívő egyre inkább átalakul Isten fiának képére. Ezért, ha valaki érti a kegyelem alatti élet alapjait, vagyis azt, hogy ez nem a törvényre, hanem a kegyelemre alapul, ha érti a kegyelem alatti életre járó gondoskodást, vagyis a messiás törvényét és az isteni segítségnyújtást annak megtartására, ha világosan érti a megtartandó és nemleges parancsolatokat és a kegyelem alatt élt élet elveit, ha tudja, mely kérdéseket kell feltenni, és ha érti, hogy milyen erő által működik a kegyelem alatt élt élet, akkor betölti annak célját, a megszentelődést.